Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ukrajnán keresztüli olajszállítások felfüggesztésének ügyében az Európai Bizottságnak a tagállamok és nem egy tagjelölt mellett kellene kiállnia, mondta ifjabb Lomnici Zoltán, a századvég jogi szakértője a Kossuth Rádió műsorában. Az alkotmányjogász hozzátette, cinikusnak és felszínesnek tartja a kérdésre adott választ, miszerint az érintett államoknak vannak tartalékaik. Egyszerűen a bizottság nem teszi a dolgát, fogalmazott. Rámutatott, az ukrán félnek a Nemzetközi Energetikai Kartából és a csatlakozási tárgyalások során megkötött egyezményekből származó kötelezettségei mellett morális kötelezettségei is lehetnek, mert történelmi jelentőségű az az elektromos áram export támogatás, amelyet Magyarország nyújt Ukrajnának. Itt van hiányérzetük a magyar embereknek, hogy miért kell a kormánynak egy ilyen szituációban, ahol egyértelműen az ukrán fél sért szabályokat, további energiákat lekötni, és az igazáért a végletekig elmenni hazánknak. Válaszolta a szakértő arra a felvetésre, hogy a felek az ügyben választott bírósághoz fordulhatnak. Sok fiatal Fideszhez csatlakozására számít a jövőben Orbán Viktor miniszterelnök szombati tusványosi beszéde hatására a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, aki erről a Kossuth Rádió műsorában beszélt. Mencer Tamás a szavait azzal magyarázta, hogy a fiatalok, a 20-30 évesek sokak szerint szeretnek lázadni, ma pedig a legnagyobb lázadás patriótának, hazafinak lenni. Emellett szerinte a baloldalnak nincsenek vonzó politikai képességei. Nem véletlenül sikoltoznak a baloldalon az Orbán beszéd után, mert pontosan látják, hogy ők nem tudnak ilyen beszédet tartani, mondta, hozzátette. Ott lufik vannak, már kipukkadt lufik, kipukkadó félben lévők és olyanok, amelyek később pukkadnak ki. Itt meg Orbán Viktor van és egy rendkívül erős politikai közösség. A fiatalok ahhoz csatlakoznak, akihez érdemes. A kormány több mint 1,8 milliárd forint értékben támogatott önkéntes tűzoltó egyesületeket az elmúlt több mint 4 évben a Magyar Falu programban működő falusi civil alapon keresztül. Mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Győr-Moson-Sopron vármegyei téten a helyi tűzoltó egyesület megalakulásának 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Gyupáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is hozzátette. Ebből az összegből az egyesületek bővíthették, felújíthatták vagy kialakíthatták szertárjaikat. Gépjárművet vásárolhattak, cserélhettek le, eszközparkot fejleszthettek és rendezvények költségeit számolhatták el. Kiemelte, amíg lesz Magyar Falu program, addig lesz falusi civil alap, és amíg lesz falusi civil alap, addig az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati igényei ugyanolyan prioritást fognak élvezni, mint az elmúlt években. Indul a digitális állampolgárság program. Ősztől egyre több ügyet lehet mobiltelefonról intézni, s már lehet előregisztrálni a kormányablakokban, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Dömötör Csaba közölte, várhatóan szeptembertől mobiltelefonnal is igazolhatjuk magunkat a rendőrnél, nem kell magunknál tartani a személyi igazolványt. A mobil alkalmazásban egy helyen meg lehet majd találni a személyes adatokat, melyeket hitelesítve le lehet tölteni és továbbítani, ami könnyíti az ügyintézést. Élesen reagált a lengyel külügyi államtitkár a szombati tusnádfürdői beszédre. A reakció bebizonyítja annak a magyar mondásnak az igazságát, amely úgy szól, fáj az igazság, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán bejegyzésében. A lengyel-magyar testvériség megőrzésének szándékával hosszú ideig tűrtük a mostani lengyel kormány provokációit és képmutatását, Mostanra azonban betelt a pohár, írta a miniszter. Miközben ugyanis a mostani lengyel kormány azért bírál és vádol minket, mert Oroszországból importálunk az ország működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges kőolajat, addig, ha jól megnézzük, az egyik legnagyobb orosz olajipari vállalat vásárlóinak listáját, akkor azon bizony ott találjuk a lengyeleket is. Ezzel nem is lenne semmi baj, mert az energiaellátásnak végső soron fizikai alapjai vannak. Viszont ha ez már így alakult, akkor nem kellene képmutatónak lenni, és nem kellene másokat vádolni, fogalmazott Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Hétfőn száraz, túlnyomóan derült idő várható, helyenként kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi, északnyugati szél ismét sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között várható. Híreket hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Július 28-áig még várja a látogatókat a 33. Művészetek Völgye Fesztivál, melynek keretében Taján Dörögdön népi építészeti napok lesznek. A Kaláka udvar közönsége pedig már megtanulhatta, hogy mi is az a sebőzés. Ma indul és augusztus 26-áig tart a Szentendrei Teátrum idei évada. Július 27-én láthatjuk a Margit-szigeti színházban De Laclau híres művét, a veszedelmes viszonyokat Ónodi Eszterrel és Adorjáni Bálinttal a főszerepekben, és július 30-án kezdődik a 17. Ördöghatlan Fesztivál. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. A múlt pénteken kezdődött, és e hét vasárnapján zárul a 33. Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Vigán Petenden és Taján Dörögdön. Ez utóbbi településen holnap és holnap után népi építészeti találkozó lesz az Inkler házban. Az idén két fontos évfordulóra emlékeznek a szervezők, a fenntarthatóságról is értekeznek, és számos interaktív programot kínálnak az érdeklődőknek. A találkozó motorja Nagy Dénes, az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága Népi Építészeti Munkabizottságának az elnöke. Őt először az évfordulókról kérdeztem.
1949-ben a 13-as számú törvény erejű rendelet tette lehetővé a világon először azt, hogy a műemlék kategóriájába befér egy pajta, egy parasztház, egy istálló, tehát egy népépítészeti alkotás is. Nem csak egy vár, nem csak egy híres ember szülőháza, vagy egy kastély, hanem egy parasztház is. Nos, ez azért volt nagyon fontos, mert ez 15 évvel volt korábban, mint hogy az UNESCO, illetve építészeti szervezete együttműködésében Velencében létrejött konferencián megfogalmazták az úgynevezett Velencei kártát, tehát 1964-ben, 15 évvel az 1949-es törvényrendeletünk után, hogy nem csak grand art-tal kell foglalkozni, hanem az egyszerű épületekkel is. Megelőztük a világot, és 15 év azért ez nagy dolog. A másik ezzel kapcsolatos, nagyon fontos magyarországi lépés az volt, hogy ezeket a népi műemlékeket valahogy meg kell védeni, ezért az 1970-es évek elején egy támogatási rendszer született. Ezek az épületek nagy részt magánkézben vannak, és valljuk be, nem gazdag birtokosok, hanem szegény emberek kezében. És ez a támogatási rendszer arra szólt, hogy megvédjék, felújítsák az épületeket, de erre sokan nem tudtak vállalkozni, ezért 50 évvel ezelőtt, tehát 1974-ben született egy olyan program, hogy az állam megveszi, hangsúlyozom, nem erőszakkal, hanem ha valaki kijelenti, hogy sajnos ő nem tudja megvédeni, nem tudja megmenteni, nincs lehetősége a támogatás ellenére sem ezt az épületet, ő szívesen eladná, akkor az állam ezt megvette, és számos tájház, helytörténeti múzeum, faluház így született szerte az országban ezzel az 50 évvel ezelőtt indult programmal.
Taján Dörögdön van az Inkler ház. Ennek igen, a története is izgalmas. Megtörtént-e már a felújítás teljesen?
A felújítás teljesen nem történt meg. Az a program, ami a 70-es évek elején indult, az megszűnt sajnos később, de a kormány jóvoltából és a Teleki Alapítvány felügyeletében működik egy támogatási rendszer. Ennek keretében pályáztunk, illetve a tulajdonosok pályáztak, és fokozatosan megmentjük. Itt két műemlék is van, tehát egy műemlék istálló, egy műemlék lakóház, és van még egy pajta is, tehát folyamatban van ennek a felújítása és megmentése, de olyan állapotban van, hogy itt tudjuk tartani a rendezvényeinket. Hangsúlyozni szeretném, hogy egy 9 osztatú, boltozatos műemlékistáról van szó. Ez arról híres, legalábbis a kutatásaim szerint, hogy nagy valószínűséggel olyan kövekből épült, amelyet már a kelták, majd a rómaiak is használták, helyi építkezése, majd ebből lett egy kis falusi templom, majd egy hatalmas gótikus templom, a falu méretéhez képest hatalmas templom. A török időkben sajnos elpusztult, és végezetül Rommel Flóris idejében, amikor a magyar műemlékvédelem nagy erőre kapott, akkor Ádám Iván kutatásai jóvoltából kiderült, hogy az 1940-es években a helyi földbirtokos robbangatni kezdte még a romokat is, és ezekből a kövekből építettek melléképületet, nagy valószínűséggel ezt az istállót is. Tehát több száz év története van ebben az istállóban.
Ugye július 27-én és 28-án lesz ez a népi építészeti találkozó. Milyen programokat ajánl a széles közönségnek?
Mindenkit szeretettel várunk 27-én. 13:30-kor kezdünk, amikor megnyitjuk a Győri Hild építő a technikum kiállítását, és meghívtam Halász Zoltán balatonfelvidéki képzőművészt is, hogy legyen egy helybeli művészünk is a kiállítása. Utána egy kerekasztal beszélgetésvel, hogy a népépítészet hogyan segítheti a fenntarthatóságot. Csíkszentmihályi neve talán sokaknak ismert.
A flow.
Na most egy szójáték, flow architecture, folk architecture, hogy a flow az építészetben hogy segíthet, és a folk architecture, a népi építészet, és a flow hogy találkozhatnak. És egy nagyon kedves barátom, Csíkszentmihályi jobb keze, Vécsei Zsotán el fog jönni hozzánk. És akkor rátérhetünk a vasárnapi programra. Mi elindítottuk a TÉKA programot, tradicionális építészeti és kézműves alkotótábor, rövidítése TÉKA, tehát az a bútor darab, ami ott van a palaszházban, ahol a Bibliát tartották, az imádságos könyvet, amelyik a tudásnak a tárháza. Én nagyon szeretem ezt a rövidítést, és Józsa Tamás igazgató a Győri Hild József építőipari technikum tanáraival és diákjaival közösen végzünk felújító munkát, és az egyik vezető tanár történetesen Király Norbert haddanos kendó világbajnok. Na most így összekötjük a fakarddal való időzítést és munkát a faépítészettel, tehát ez lesz a vasárnapi programunk 28-án. Kendo bemutató is lesz, a Győri Kendo csapat fog hozzánk jönni, és utána pedig beszélgetni fogunk a kendo világbajnokkal, de arról is, hogy a ősi japán tradicionális harcművészet és a magyar népépítészet, mert én szeretem egy szóban mondani népépítészet, hogy függnek össze, mit tanulhatnak egymástól, miért fontos a hagyomány, miért fontos a ritmus, az időzítés, mind a két helyen rendkívül fontos, és az, hogy kendo világbajnokunk is van, haddalos, az tényleg egy nagy dolog, ennek örülhetünk.
A Taján Dörögdi Inkler házban lesz július 27-én és 28-án a népi építészeti találkozó, melynek főszervezőjét az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága népi építészeti munkabizottságának az elnökét, Nagy Dénest hallották.
Előttünk már hangossá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon. De még finom halk sugár koszorút font, hajad sötét lombjába az alkony. Halvány szelik és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása. S félig illattál
tehát a dolguk, esti lélek vándorlása. Illattás csendé, titkok illat a fény lett hajadban, s béke égi csendje, és jó volt élni, mint ahogy soha. S a fény szemem beitta a szívembe, nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, vagy áldott csirke bokor drága tested, melyben egy Isten szállt a földre le, s lombjából felém az ővel kereszket. Igézve álltam soká csöndesen, és percek mentek, ezred évek jöttek. Egyszerre csak megfogtad a kezem, s alélt villáim lassan felvetődtek, és éreztem, szívembe visszatér, és zúgó mély zenével ered meg. Simpat erek útjain a vér, a földi érzés. Mennyire szeretlek.
A Művészetek Völgye Fesztiválból még 3 nap van hátra, de akik most látogatnak el a völgybe, azok sem maradnak program nélkül, hiszen minden napra van belőlük 300 a 40 különböző helyszínen. A standard helyszínek egyike a Kaláka udvar, ahol ugyancsak standard vendég a Sebő együttes, akik már kedden felléptek. Vezetőjük a 77 éves Sebő Ferenc, 1968-ban kezdte zenei pályáját, tehát azóta formálhatunk magunkban elképzelést arról, már persze azok, akik akkor is éltek, hogy mit is jelent a sebőzés. Sebőzés. Mit jelent ez, hogy sebőzés? Tulajdonképpen egy képzett szó lettél.
Igen. Szóval ez egy ilyen sértés akart lenni. A népzenei osztálynak az egyik fontos vezetője mondta ezt dühötten, hogy mindenütt ez a sebőzés, meg lehet tőle bolondulni. Hát az volt az ő szemében a sebőzés, hogy elindult az autentikus népzenei játszás, hogy előjöttek az énekelt versek, a történeti zenék, tehát mindazok a műfajok, amik azóta egy kivirágoztak szépen, és lassan elnyerik a polgárjukokat, mert most már zenének kezdik tekinteni.
Ugye ez a Magyar Rádióban volt, pontosan, igen, mikor?
Hát a 70-es évektől, tehát nehéz volt lenyelni ezt, hogy a bejáratott jó kis népdalfeldolgozások korszakába csörgött a jogdíj, minden, és akkor bejött ez a barbár banda, és elkezdtünk eredeti muzsikát játszani, aminek nem volt jogdíjas. Tehát itt valószínűleg sok érdeket sértettünk, amiről fogalmunk se volt, mert mi csak szerelemből csináltuk ezt az egészet.
És azóta is tart ez a sebőzés, ez most már hány éve?
71-ben kezdtük el, és hát a Bélával 68-ban már muzsikáltunk.
Halmos Bélával,
igen. Ez azért érdekes, mert a popzenének volt a nagy nyomulása abban az időben, és mi ennek a bal szárnyán jöttünk valahol előre, ami nem a gépesítés irányában működött, hanem az, hogy elővesszük a gitárt, hegedűt, és élőben játszunk, kamarazeneszerűen. Ez a kamarazeneszerűen játszott popzene, ez nem volt divatban akkor.
Unplugged, később ezt úgy hívták.
Persze, benne volt a levegőbe egyébként, tehát nem mi találtuk fel a spanyol viaszt, nem mondom, de Minden esetre nagyon szép dolog, hogy ilyen tért nyert ez a muzsikálás, és a fiatalság 100 000-re játszanak most már népzenét. Anélkül, hogy ebből nagy fűhót csinálnának, és mikor azt kérdezik tőlem, hogy hát mit szólok hozzá, hogy most már nem lehet annyit hallani a táncázakról, hál' Istennek, mert most már nem olyan különlegesség, hanem teljesen normálisan átment a civil életbe. Ennél nagyobb eredményt nem tudok elképzelni.
Azért volt be ez a sebőzés, tetszik neked.
Igen, akkor nagyon meg voltam sértődve, de most már kezdek büszke lenni rá.
És mit jelent ma számodra neked a sebőzés?
A legnagyobb döfés a részünkről az a eredeti népzene játszása volt. Tehát, hogy egy elmúlt kornak a popzenéjét társas tánczene szerűen játszani, ami nem létezett. Mert addig a népzenére mindenki csak úgy gondolt, még a Bartók Béla is, hogy hát beletesszük egy vonos négyes témájába, meg írunk egy olyan kórust. Tehát ilyen produkciókban, színpadban gondolkoztak. Pedig lejött a színpadról. Ennek az a nagy érdem, ezt a Csóri annak idején bölcsen megállapította, hogy nagy dolog volt, amikor a néptánc fölkerült a színpadra, és még nagyobb, hogy most lekerült a színpadról. Civil módon lehet csinálni. Nem muszáj művésznek lenni hozzá. Viszont meg kell rendesen tanulni. Ami nekem is meglepetés volt, mert mi ezt azért négy szem közt csináltuk gyakorlatilag, hát nem akartunk mi ezzel világkarriert csinálni, hanem egymásnak meg a csajoknak játszottuk. De mégis az lett a érdekessége, hogy mihelyt felfedeztek bennünket, meg elkezdtek biztatni, hogy hát akkor tegyetek bele jazz, meg tegyetek bele ezt, meg azt, amit a fiatalság szeret, és megállapították, hogy a fiatalság azt szereti, ha semmit nem kell dolgozni, hanem hogy magától megy a dolog. Na ezt sikerült megdöntenünk. Mert igenis, a fiatalok akartak táncot tanulni, akartak páros táncokat tanulni, ami nem csak ilyen körtánc, hogy lépünk kettőt balra, kettőt jobbra. Igenis, nem csak, hogy akartak, hanem még bennket is ők üldöztek, hogy miért nem tudunk több zenét. Tehát azért tanultunk meg rendesen zenélni, mert a táncosok követelték, hogy mi van, csak ezt a 6 számot tudjátok. És ez volt a dolognak a sikere, hogy ebben volt kihívás.
Tehát azt mondod, hogy a sebőzés tulajdonképpen a népzene, néptánc, hogy ebbe ti belefolytatok. Mi van az énekelt versekkel?
Hát azt is jelenti. Hát azt mi együtt csináltuk. Az egy későbbi felismerésem, hogy az énekelt vers az nem egy kitalált műfaj, az egy történeti műfaj volt. Mi csak azt felelevenítettük, és ha az énekelt vers eredeti formájára vagyunk kíváncsiak, akkor a népzenét kellett tanulmányozni, mert az a tovább élő énekelt vers. Ők még ott tartottak, hogy még mindig használták ezeket a dallamokat, általuk ismert szövegek eléneklésére. Mert Balas idejében ez volt. Odaírták a vers címe alá, hogy ad notam, és akkor jött egy horvát virágének, vagy egy románének, mindenféléket tudtak ők is, nem csak mi. Szóval ez egy nagyon érdekes hagyomány, hogy popzeneként köszönt vissza ez a istenített népzene, mint popzene fogta meg a fiatalokat, és nem a már bevált külföldi mintákat követték le, hanem megtanulták a saját zenéjüket. Hát én ennek nagyon örülök. Az énekelt vers az nálam úgy kezdődött, hogy én szerettem a popzenét, csak a szövegekkel nem voltam kibékülve. És akkor kezdtem a József Attilát elővenni, és kiválogatni azokat a verseit, amiken dalszerűek voltak. És valóban meg sokszorozódott a hatása, ezt látja az ember. És tényleg az a közönség, amit felneveltünk ugye a koncertekkel, azok most is hálásak érte. Én szerintem ez lehet a mi titkunk, hogy az anyag az nemes. Tehát nem okvetlen kötelező egy népszerű dalnak, gagyinak és ócskának lenni. Mindet elkövettem én is, meg a társaim is, meg a kollégák is, hogy ez a műfaj nevet kapjon, hogy ne söpörjék le az asztalról, amikor az oszoszkodás folyik. Ez éppen olyan fontos dolog, mint a legelszántabb színpadi kompozíció, amelyet esetleg csak 50 ember hallgat meg. Ez viszont a popzenének, a nemes popzenének az utóda és a örököse, és mi örülhetünk, hogy mi láttuk élőbe, és meg tudtuk tanulni.
A művészetek völgyében a Kaláka udvarban lépett fel a Sebő együttes a Sebőzés jegyében. Az együttes vezetőjét, Sebő Ferencet hallották.
Rejt el meg, ha zengene, bőrt állod, mint mesékbe, bebújtattál engemet, talpig nehéz hűségbe, dom. Dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak, te érted. Dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom, dom-dom-dom-dom-dom-dom. Én is írom, dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-
szívedbe, bebújtattál engemet, hadd ilyen nehéz hűségbe. Megérted, szól a szem és szól a szív, folyamodnak, te érted. Dom, 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 danadom, dom, danadanadana, dom, dom. Én is írom éneken, ha már szeretlek téged.
Ma indul a Szentendrei Teátrum idei nyári szezonja. A színházi előadások mellett táncestek és koncertek várják a közönséget. A programokból most a Szentendrei Teátrum igazgatója, Lőrinczi György ad ízelítőt.
A Szentendrei Teátrum idén július végén kezdődik, július 26-án. Körülbelül az anyagi lehetőségeink egy hónapos műsorra vagy évadra adnak lehetőséget, és mi úgy döntöttünk, hogy ezt főleg augusztusra koncentrálunk. Az a tapasztalatunk, hogy akkor járnak a legtöbbet emberek művészeti programokra. Tehát július 26-tól augusztus 26-ig tart a teátrum a Városháza udvarán, illetve más ikonikus szentendrei helyszíneken. Alapvetően ugye a fő profil a szín, de mindig kikalandoztunk irodalom, kortárs, tánc, barokk zene koncertek felé. A nyitó előadás Kulcsár Noéminek a Szent Iván éj álom című produkciója, de ezen kívül a Feledi projekt érkezik, egy Bartók és kortárs jazz projekttel, szintén kortárs táncba, és mert Szentendén a képzőművészet a főszereplő, Gergye Krisztián pedig a Ferenci Múzeum állandó kiállításának ihletésére készít egy sajátos tánc és képzőművészeti vetítés performance-ot a legnagyobb szentendrei festők műveiből. A színházi programból talán kiemelném az együttműködést a Nagyváradi Társulattal, akik már 3 éve egy-egy stúdió előadásokat nálunk mutatják be, így most az Állítsátok meg Arthur új című új produkciójukat hozzák el először Magyarországra, illetve nagy kedvencem, és azt gondolom, hogy nagyon nagy siker lesz Karinthy Ferenc Dunakanya című 2 szereplős darabja, amit Szinetár Miklós rendezésében Szinetár Dóra és férje Makranczy Zalán mutat be. Ennek az érdekessége, hogy 50 évvel ezelőtt a tévéváltozatban szintén a Tanár úr rendezésében a női főszerepet Hámori Ildikó Dóri édesanyja alakította.
Ki volt a férfi?
Stankai István, aztán utána pedig a Stankainak volt egy legendás előadása Szentendrén Rutkai Évával, tehát ilyen nagy elődöknek kell megfelelnie Dórinak és Zalánnak, de büszkék vagyunk rá, hogy Csákányi Eszter is érkezik, amikor találkoztam Barisnyikovval, monodrámával, illetve lesznek könnyed színházi esték, édeskettes hármasban, Földes Eszterrel és Perler Károllyal, illetve ami még nagyon szívügyünk, hogy a Vajda Lajos Múzeumnak, háznak van egy varázslatos kis udvara, ott Bíró Eszter főszereplésével Hanna címmel Szenes Hanna történetét direkt a kertre kitalálva és a kertet bejátszva adják elő Vider Kristoffal, aki rendezte is az előadást. Szintén az általam elkezdett hagyomány a barokk zenei fesztivál, ami ugye stílusában nagyon jól passzol, Szentendéhez Barokk udvar lesz címmel, augusztus 10-én 2 nappal a Cigánydal napja után, a cigányzene után barokk muzsikával telnek meg az udvarok, és ezek is ingyenes koncertek, kinyitva az odalátogató turisták érdeklődését és fülét a barokk muzsikára. Talán az irodalomról beszéltem kevesebbet, a színművészeti egyetemisták előadásában az frontát vonulás Cseh Tamás Berenyményiest, Müller Péter szeretett könyvét Papa Dimitriu Atina tolmácsolja, és lesz egy különleges este párbeszéd címmel, amiben Parti Nagy Lajos és Dés László és Dés András lesz a vendégünk, és Závoda Pál. Tudnám még sorolni a programokat hosszasan, de azt gondolom, hogy a weboldalunkon minden meg megtalálható, majdnem minden estére kínálunk valami csemegét, tehát irodalom, tánc, barokkzene, színház, cigánydal, próbálunk sokszínű programot hozni a Dunakanyarban élőknek és az ott pihenőknek.
A Szentendrei Teátrum ma kezdődő nyári szezonjáról a teátrum igazgatóját, Lőrinczi Györgyöt hallották. Ma egy táncszínházi bemutatóval indul az augusztus 24-éig tartó programsorozat. A Szent Ivánéi Álom lesz műsoron Shakespeare és Mendelssohn műve. A koreográfiát Kulcsár Noémi készítette, és a Tellabor táncművészei adják elő. Most hallgassunk bele Mendelssohn jól ismert zenéjébe. Veszedelmes viszonyok. Július 27-én Dő Lakló levélregényének világszerte játszott színpadi változata kerül színre a Margit Szigeti Színházban. A hagyományos prózai színjátszáson túl zenével és tánccal egészül ki a produkció, amit a MÜPA, a Budafoki Doknányi Zenekar, a Margit Szigeti Színház és a Zempléni Fesztivál támogat. Az előadást Bakos Kis Gábor rendezi, Mertőj Márkiné szerepében Onodi Esztert, Volmond Vikomt szerepében Aduriáni Bálintot láthatjuk. A színészekkel beszélgettem.
Dő Lakló, Veszedelmes viszonyok. Abszolút klasszikus mű, rengeteg feldolgozását ismerjük. A híres filmre talán mindenki emlékszik, John Malkovich-sal és Glenn Close-zal.
És Michelle Pfeiffer volt a Turrené. És Uma Thurman, és Keanu Reeves, tehát egy igazi sztárparádé.
Tehát ez egy nagyon híres film. Nagyon sok feldolgozása született Magyarországon is a veszedelmes viszonyoknak. Talán legutoljára a Kis Csaba-féle rendezés, részint az Operett Színházban, és aztán most megcsinálta a Debreceni Csokonai Színházban is. Nyilván ez egy másik változat. Színházi játék Mozart műveivel. Miben lesz ez más?
A Doknányi zenekar fejéből pattan ki ez az ötlet. Ők már évek óta csinálnak dramatizált koncerteket, ami azt jelenti, hogy egy zenei szövet fölé kitalálnak valamilyen színdarabot, vagy bármifajta szöveges, dramatikus helyzetet. És itt jött a Veszedelmes Viszonyok regény, mint adaptáció, és ez fontos megjegyezni, hogy ebből készült többféle színpadi változat is, tehát nem annak az anyagát adjuk elő, hanem tulajdonképpen a levél regényből vett ki Turcsányi Ildikó dramaturg jeleneteket, és írtak még egy párat hozzá, de ami a legfontosabb, hogy végig különböző Mozart zenék, a legszebb és legismertebb Mozart slágerek, hogyha lehet így fogalmazni, szólnak, és ezekhez vannak valahogy passzítva a jelenetek. Még az fontos elmondani, hogy nem csak színészet zajlik majd és zene a színpadon, hanem Bozsgéve társulat táncosai is nagyon fontos szerepet kapnak ezen az estén. Úgyhogy egy igazi összművészeti valami lesz ez. Tehát a zene, opera, operaénekesek is lesznek benne. De valahogy mégis szerintem egy teljesen koherens dolog lesz, ami a művet illeti. Tehát, hogy ettől függetlenül mi el fogjuk játszani ezeket a szerepeket.
Ez egy prózai előadás. Eljátszok a darabot, és közben bennül a Doknányi zenekar, és dramaturgiai pontokon megszólalnak ezek a csodálatos Mozart zenék, hol átvezetésként, hol pedig a jelenetek alatt erősítve a drámai szituációt, a drámai hatást.
Ebben az a nagyon nagy nehézség nekünk, és ez lehet, hogy csak egy ilyen kis kulisszatitok, de szerintem egy érdekes dolog, hogy bár valóban, ahogy Bálint mondta, alatta szól a zene, és mi ettől függetlenül játszunk egy történetet, de például arra figyelni, hogy egy bizonyos zenei periódusba beleférjen az a színészi mondanivaló, ami szövegben, játékban, intenzitásban benne van. Nagyon furcsa, osztott figyelemmel kellett dolgoznunk, hogy egyfelől teljes mértékben legyünk benne a karakterben, az egy abszolút önálló entitásként mozogjon, de valami kis pici szeglete az agyunknak, a fülünknek, a szívünknek rá kellett tapadjon a zenekarra, hogy ne lógjon ki zeneiségében a perióduson túl mondjuk a mondanivaló. Tehát ez prózai előadás, de nagyon-nagyon fontos szerepet kap benne a zene.
És abban az értelme is hagyományos előadás lesz, ugye, hogy ti lesztek fönt a színpadon, a zenekari árokban pedig maga a zenekar, és lesznek díszletek és jelmezek, és minden?
Abszolút korhű jelmezek, egy nagyon látványos és annál bonyolultabb díszlet, tehát egy nagyon-nagyon látványos dologra lehet számítani. Ennek ugye azt tudni, hogy a Műpában volt eddig egyetlen előadása, az volt az ős bemutatónk, és ott én úgy érzékeltem, hogy eléggé masszív sikere volt ennek a dolognak.
Ugye a Veszedelmes Viszonyok egy eléggé kemény mű, elképesztő sok áskálódás, ártás van benne, úgy búrjázik és megy szaraszét a rossz. Na most ehhez képest szép klasszikus zene, Mozart zenéje. Éreztek-e valami harmóniát, vagy esetleg diszharmóniát a zenével?
Egyik-másik opera részlet úgy jelenik meg, hogy egy kis házi muzsikálás folyik éppen a házban, ahol szövődnek a különböző ármánykodások, de ott az alatt, mint egy házi koncert. Ugyanakkor számomra az is egy nagyon érdekes tapasztalása volt ennek a próba folyamatnak, hogy nagyon sötét színei is vannak Mozartnak, tehát vannak benne olyan betétek, amelyeket nem is tudná az ember, hogy ezt Mozart írta, sőt, tovább megyek, a legvégén ugye elhangzik a Don Giovanniból is a bizonyos nagy ária, és én ezt már utólag fejtettem fel, hogy a magam szempontjából a Mertő Márkiné karaktere akár felfogható egy női Don Giovanniként is, tehát hogy az a történet, hogy ő egy ilyen nyughatatlan, folyamatosan a szerelmi áskálódásokat és intrikákat szövő nő, végül is hogy bukik bele a saját maga intrikáiba, ez valahol azért rímel Don Giovanni karakterére, és tehát szerintem éppen, hogy számunkra is teljesen meglepetésként szolgált, hogy rádöbbenjünk, hogy a Mozart zene még ezt is tudja, tehát, hogy nem csak ez a csillogó és nagyon kiegyensúlyozott négynegyed, hanem nagyon sötét rétegek is.
Hát igen, abból indulunk az első részben, és aztán utána tényleg a komolyabb, drámaibb darabok jönnek, de hogyha belegondolunk abba, hogy mi történik a cselekmény során, abban az erkölcsi berendezkedésben, meg abban a társalgási etiketben, ami korlátokat szab az emberek számára, két ember hogy tud kibújni a felelősség alól, és hogy tudja az intrikáit nagyon nagyon pontosan, nagyon nagy bátorsággal és nagyon kegyetlenül véghez vinni. Tehát, hogy még ez is nagyon-nagyon jó passzol Mozartnak a zeneisége.
Amikor megmerítkeztek egy ilyen darabban, és ti magatok is vagytok az intrikusok, akkor gondolkoztok-e azon, hogy vajon de Laclau-nak ez a levélregénye miért lett ennyire sikeres? Hogy évszázadokkal később is hány alkotót megihlett?
Nyilván benne van egyfajta nosztalgia ez iránt a egyébként papíron vagy a festmények alapján nagyon szépnek és izgalmasnak ítélt kor iránt, tehát hogy vannak ezek a risporok, ezek a füllett történetek, és hogy ebben a nagyon zárt, tényleg, hogy csak visszagondolok arra, hogy ez a ruha, amit viseltem ebben a darabban, tehát hogy a fűző bezár, a paróka agyonnyom, tehát van benne valami nagyon börtön ebben a jelmezben, és hogy mégis ugye ebből a börtönből szerintem az ember sokkal nagyobb intenzitással akar kiszabadulni, mint mondjuk a mai életünkben, ahol sokkal egyszerűbb bizonyos szempontból az élet. Tehát eleve már van egy ilyen fajta ellentmondás. A másik pedig, hogy azért ez a szerelem és a szerelemnek a sokszínűsége, azért ugye ebben is van, aki belehal, van, akinek az első szerelme, valakinek a sokadik szerelme, valakinek a kiégés határán levő, valakinek a beteljesületlen szerelme. Ez a nagyon sok arcát mutatja a szerelem ebben a történetben, és a szerelem azért ugye elég állandó topik a világirodalomban, tehát ez is lehet a kulcsa, hogy ez ennyire örök.
Hogy nagyon meghatározott és nagyon szigorú szabályok alatt hogyan tud működni a szexus, ez szerintem végtelenül kíváncsivá teszi az embereket. Tehát pont a tiltás és ennek a titok része, ami azt gondolom, hogy hatalmas felhajtó erő tud benne lenni. Nekem és a szerelmen túl a hatalom kérdése mindig is foglalkoztatja, igen, és foglalkoztatni fogja az embereket, hogy meddig mehetünk el a saját céljaink beteljesítése érdekében, hány életen keresztül tudunk gázolni, és mi az, amikor már nem lehet visszafordulni, mi az, amikor még kézben tudjuk tartani a dolgokat, és hol van az a pillanat, amikor kicsúszik a kezünkből, meddig lehet színlelni, és hol veszi át a hatalmat az igazi érzelem, és buktatja el a hősöket, ez mind annyi gyúanyag benne, ami valószínűleg okozza a sikerét, vagy lehetőséget ad arra, hogy ennyi év távlatából is még mindig nagyon aktuális tudjon lenni. De hát az emberiség a történelme során nem sikerült olyan túl sokat változzon, vagy túl sokat fejlődjön erényére, azt gondolom.
De Laclau, veszedelmes viszonyok. A Margit-szigeti színházban július 27-én láthatjuk az előadást, aminek főszereplőit, Ónodi Esztert és Adorjáné Bálintot kérdeztem.
Oly csoda vár több nincsen, ott leszel majd enyém. Jöjj oda, éles sincsen, ó, váratat szemé. Yeah.
Az idén 17. alkalommal rendezik meg az Ördökatlan Fesztivált július 30-a és augusztus 3-a között Dél-Baranyában. 2008-ban az egyik védnök, Cseh Tamás nyitotta meg az első fesztivált, a másik védnök, Törőcsik Mari pedig hol a helyszínen, hol telefonon adta áldását erre a nem normális közösségi eseményre. Bár ők már nincsenek velünk, szellemiségük tovább él a fesztiválon, amely több száz programmal várja látogatóit. Kitelepül például a Magyar Zeneháza és a Hagyományok Háza, visszatérő fellépők Udvaros Dorottya, Mucsi Zoltán, a 30Y és Lovasi András, új fellépő Kern András és a Belga Zenekar. Az egyéb meghatározóan fontos részletekről Bérces Lászlóval, az Ördökatlan egyik alapítójával és szervezőjével beszélgettem.
Az nekünk nagyon fontos, hogy erre a, így mondom, villányi borvidékre, noha Villányban nincsen rendezvényünk, de hát a közelében van a központi falu Nagy Harsány, és a közelében a másik nagy falu Beremen. Tehát ott minél minőségi programokat gyűjtsünk össze. Ott és a sok-sok helyszínen, összesen kb. 60 helyszínen valósul meg az Ördökatlan. A másik pedig, hogy minden gyakorlati dolog és hajsza akár közepette meg tudjuk őrizni azt a kedvességgel, derűvel, várakozással teli hangvételt, ami ott mindenkit jellemez, vagy az egyik ember átveszi a másiktól. Tehát ez a két dolog, tehát a program minősége és az emberi minőség, amit mi szervezők nyújtunk, amit a befogadó falvak nyújtanak, és amit a látogatók is, egymást segítjük ezzel. Sokszor én vagyok ideges, és egy látogató úgy mosolyog felém, hogy rögtön azt érzem, hogy nem szabad itten morcosnak lenni. Szóval ezt egymásnak köszönhetjük.
Vannak fontos szörpei az Ördökatlan Fesztiválnak, mindig vannak díszvendégek. Például díszvendég Kornis Péter, aki volt már díszvendég.
Ez az első ismétlésünk, amiről, hogy is mondjam, te figyelmes vagy és észrevetted, igyekszünk nem ismételni, de hát Kornis Péter, aki pont a katlant követő napon, augusztus 4-én lesz 87 éves, és a magyar fotográfia mestere. Tehát ha azon múlik, akkor legyen tízszer is tíz vendég. Ott lesz köztünk a fotóival, tárlatvezetéssel, beszélgetéssel. Ő a képzőművészetet képviseli. Mellette zenész Miké Montanaro, aki Franciaországból érkezik, de már csak amiatt is, hogy a felesége magyar, van ilyen értemben magyar kötődése, és nagyon sokat koncertezik Magyarországon. Ő többféle koncerttel, de mindenek előtt egy most elkészült, biztos furcsa hangzik 2024-ben Néma film zenéjével lesz jelen. Vetíteni fogjuk a Dracula halott című Néma filmet.
Ki készítették?
Kolozsvári egyetemisták, dr. Lakatos Róbert tanárukkal együtt készítették, egy 100 évvel ezelőtti témát dolgoztak föl régi technikával, de közben belelopva nem azt a hollywoodi mainstream vonalat, amit ismerünk, hanem olyan népi hagyományokat, amik által ez egy picit másfajta film lesz, de olyan, mintha egy 100 évvel ezelőtti némafilmet látnál, miközben zenei kíséret is van, ez is volt annak idején, egy zongorista ott ült és improvizált arra, amit látott. Most nem egészen improvizáció, Montanaro zeneszerző vezetésével, sok-sok workshop után egy 13-14 fős zenekar kíséri a vetítést. Tehát ő a másik, és akkor említsük meg Nyári Krisztiánt, aki úgymond az irodalmat képviseli, meg számunkra egy kicsit olyasfajta az ő működése, mint amilyenk a katlanosoké, akik úgymond közvetítők szeretnénk lenni a minőségi művészet és a befogadók között, és Krisztián is valamilyen szerepet tölt be az irodalomban. A negyedik pedig egy színész, Köles Ferenc, aki a Pécsi Nemzeti Színház tagja, a vidéki színész, sokfelé hívják, de ő marad ott a családdal, és közben a legjobb színészeink közé tartozik, és alapember a katlan történetében.
Hát őszintén mindegyik katlan a részlet a faluturisták projektben és mindenféle bolondozásban, ezt most is meg fogja tenni.
Igen, részben így lesz jelen, részben Havelnek egy felvonásosával az Audiencia című előadás, Pécs egy nagyszerű előadás, és az ő humora és közben mélységes embersége nagyon-nagyon szépen itt kifényesedik ebben az előadásban, valamint levetítünk egy három kis játékfilmből összeálló trilógiát, aminek a rendezője Karácsony Péter, és ez a film most tarol külföldön mindenféle fesztiválokon, tehát Feri például Rómából hozta el a legjobb férfi alakítás díját, tehát levetítjük a filmet, és lesz egy beszélgetés is a rendezővel és Köles Ferivel. Nagyon fontos programjaink azok, amiket előre nem lehet úgy pontosan kiszámítani, hogy mi fog történni. Az egyik ilyen például a komoly zenei programunk az idén. Tavaly próbálkoztunk a Beremendi strandon, és az nagyon-nagyon nagy sikerrel járt, hogy a medence partján a lábukat már a vízbe lógatva az énekesek és a zenészek koncertet adtak, most pedig egy estére egy színpadot építünk a Beremendi strand medencéjére, tehát ez egy vízhang koncert lesz, ahol Wagner, Mozart, Vivaldi, egy 24 fős kamarazenekar ül ott a vízen, és reméljük, hogy sikerül.
Tulajdonképpen a Beremendi strand váltja a Megbékélés kápolnát, hogy Beremend határából?
Egy kicsit igen, mert egyszer nincsen pénzünk arra, hogy ott egy nagy színpadot fölépítsünk, ahhoz másfajta hangtechnika kell, hogy mondjuk egy Bach oratórium megszólaljon, és akkor tavaly Dinnyés Dániel zeneszerző, zongora művész ötlete volt, aki szinte a kezdetektől segítőnk, Kolonics Klárával, a feleségével, az operaénekessel, mondta, hogy hát próbáljuk meg, hogy a víz hogy viszi a hangot állítólag jól. Tavaly ez működött, nagyon remélem, hogy ez idén is fog.
Beremend abszolút meghatározóan fontos helyszínné vált, ugye jó néhány évig nem játszott szerepet egyáltalán ez a falu, viszont ott volt mondjuk Kisharsány, Palkonya, ezek a falvak már nem vesznek részt, Irián terasz van Kisharsány fölött, és Palkonya határában a Mokos pincészet.
Így van.
És ahogy néztem a programot, a Nagyharsányi Szoborparkban is van egy-két előadás.
Igen.
Viszont villánykövest kiesett, villán se játszik, tehát egy kis mozgás mindenképpen
igen,
látható az Ördögkatlanban ez alatt a 17 év alatt.
Ez megint csak sok mindennel összefügg, de az egyik ok az a fajta ügyes és néha ügyetlen egyensúlyozás, amit Kismónival együtt, akivel kitaláltuk ezt az egészet, kénytelenek vagyunk megtenni, tehát már mint ezt az egyensúlyozást, hogy elég nagy legyen, hogy a sok ember, ha akar, ne tömegbe legyen, és el tudjon vonulni, sok-sok helyszínünk legyen, és azokat a falvakat is megmutassuk, amik ott részben híresek, részben nem is hallott róla az ember, de közben ne legyen túl nagy. És azért azzal szembesültünk az elmúlt években, hogy ez már egy kicsit a határán van annak, amit képesek vagyunk kézbe tartani. Tehát ha úgy adja a sors, és adja úgy, hogy egy év múlva beszélgetünk a 18. Ördögkatlanról, akkor meggyőződésem, hogy egy kisebbről fogunk beszélgetni.
A 20. is fogunk beszélgetni, Lassi.
Legyen így.
Annyira közel van
legyen
már.
Legyen így. De most ez a 17. ez egy nagy, sok helyszínes, sok száz programmal megvalósuló.
Ugye nem szereted a szót, hogy fesztivál, de azt a jelzőt is elé tehetjük, hogy összművészeti, mert rendkívül sok műfaj megjelenik itt.
Hát csak amikről most eddig beszéltünk ebben a pár percben, a fotózástól a komoly zenéig, az irodalomtól a színházig, minden jelen van, és szeretnénk azt, hogy nagyon sok fiatal is legyen. Na, a fiatal színházcsinálókat segíteni szeretnénk, nevezhetjük részben függetleneknek őket, nincsenek egyszerű helyzetben.
A színház hagyományosan nagyon erős. Ha nem összművészetinek mondanám, akkor leginkább ilyen irodalmi színházi fesztiválnak gondolnám az Ördögkatlant. A színház annyira erős, és párhuzamosan több előadás zajlik, hogy egyszerűen nem lehet bejutni ezekre a színházi előadásokra, ugye a klasszikus hajnali sorban állás a jegyekért. Hogyan tudjátok ezt az egészen fantasztikus kínálatot összehozni?
Nagyon sok és sokféle jó színház van Magyarországon. Igazából az a nehéz, hogy nemet mondani. vagy lát az ember egy jó előadást. Persze van, amit nem tudunk megfizetni, és akkor ebből is következik azért, hogy inkább az ilyen értelemben egyszerűbb, független csapatokat hívjuk.
2023 őszén jelent meg a Kötőszavak című önéletrajzi könyved.
Igen.
És erről lesz egy beszélgetés a Villián teraszon, ahol az irodalomnak van nagyon komoly helye.
Beg Zoli fog velem beszélgetni. A könyv, mivel ősszel jelent meg, így az Ördögkatlanban most tud fölbukkanni. Ennyire azt akartam mondani, hogy lehetek. Lehet, hogy nem lehetek, de ennyire vagyok önző, hogy akkor legyen egy könyv bemutató a Villián teraszon. De hát azért nem én vagyok az, aki elsősorban az irodalmat képviselem. Ennek a műfaja amúgy is az irodalmat súrolja, inkább ezt mondom, az lesz az autofikció divatos szóval. De hát azért ott jelen lesz Dragomán Győrtől, Virt Imrétől, Szabó T. Annától, ahogy említettem, Nyári Krisztiánt. Sokan, sokan, biztos, hogy legalább 15 nagyon jó kortárs magyar író vagy költő jelen lesz.
Július 30-án kezdődik, és augusztus 3-áig tart a 17. Ördögkatlan Fesztivál. A fesztivál egyik alapítóját és szervezőjét, Bérces Lászlót kérdeztem, aki említette, hogy Beg Zoli beszélget majd vele a Villián teraszon a tavaly megjelent önéletrajzi könyvéről, a Kötőszavakról. Ezt a beszélgetést én is megejtettem vele, és ezt hallhatják majd a holnapi kávéházban. A mai merítés zárásaként az Ördögkatlan idei zenész díszvendégének, Montanárónak a muzsikájával búcsúzunk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a